Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a Te neved dicsőségéért. Ments meg minket, és nevedért bocsásd meg vétkeinket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 77. Zsoltár első versét énekeljük, az Istenhez az én szómat. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329.2-t énekeljük. Istennek igéjét hallgassuk meg a Márk evangéliumának 10. részéből a következő képpen. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, amikor az első űrhajó leszállt a Holdra, és kiszálltak belőle az űrhajósok, akkor egy nagyon érdekes látványban volt részük, ami csak az övék volt. Tudnélik, azt látták, hogy fent van a Föld az égen. Nem a Holdról ez így látszik, hogy nem a Hold van az égen, hanem a Föld van fenn az égen. És nyilván ez egy nagyon rendkívüli élmény lehetett. Mi volt az élménynek az oka? Hát a nézőpont váltás. Mikor egy gyermek születik a családba, akkor egy ilyen nézőpont váltás is történik. Különösen szeretem ezt a verset, Szabó Lőrincnek talán idéztem is már, de egy ilyen nézőpont váltást ír le a Lóci Óriás lesz című versében, de hogy végül, hogy megrakni ne kelljen, már tudnék kiporolni, de leültem hozzá játszani, legugoltam, és az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyermek. És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ, tornyok jártak, keltek körülöttem, és minden lábból csupa láb. Ugye gyönyörűen éli bele magát a költő a kicsi gyermeknek a helyzetébe, hogy minden láb, minden csupa láb, minden alul nézetből a világ. Nem folytatom tovább, mert ezen végig kéne mondani. A lényeg az, hogy amikor így megváltozik a nézőpont, de legalábbis van rá esélyünk, hogy megváltozzon egy kicsit a nézőpontunk, ha gyermek van a családban, hogy ne csak a felnőtt nézőpontjából lássuk a világot, hanem a gyermekéről is. Hát ez különösen fontos. Hitbeli kérdésekben hogyan tudnánk őket oktatni, hogyha nem tudnánk a gyermek felől látni a világot, látni Istennek a dolgait. Tehát ugye belekapcsolódunk egy kicsit a mai napnak is ugye a jelentésében, hogy ugye mostantól számítjuk tulajdonképpen ugye megnyitottnak a hittan évet is, és tanítani kell majd a gyermekeinket. És nagyon érdekes, hogy ebben a jelenetben a tanítványoknak nem sikerült ez a nézőpontváltás. De amikor oda akarták vinni a szülők a kicsiket, akkor el akarták hesegetni őket, hogy rájuk szóltak, mondta, hogy ez a nézőpont hiánya, hogy nincs más, csak az örökös rájuk szólás. Mert ugye van, rá kell szólni persze a gyerekre, éppen szétveri a házat, de azért kell tudni, mint Szabó Lőrinc, legugolni, ugye? És itt a tanítványoknak nem sikerül ez a nézőpontváltás, mert érdekes Jézus reakciója, nem sok helyen olvassuk az igében, hogy megharagudott. Ugye a farizeusokra volt mérges, azt tudjuk azokra nagyon, de itt most én láttam meg igazán először ezt a kifejezést, hogy az, hogy a gyermekekkel nem tudnak mit kezdeni a felnőttek, illetve ezt a nézőpontváltást nem tudják megtenni, tanítványok Jézus haragját vívja ki. Ebből nyilván az következik, hogy ő nagyon komolyan veszi a gyermek kérdést. De mi az ő viszonyulása, hogy a történet végén most átölelte, kezét rájuk téve, megáldotta őket, hát leginkább erre van szükség a kicsiknek, erre az odaölelő mozdulatra, védő kézre, biztonságra, de ez már nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek története is. Ugye? Mit tanulhatnak a felnőttek ebből a nézőpontból? Hogy nem csak azt, hogy a kicsiknek mire van szükségük, hanem azt, hogy nekik is mire van szükségük tulajdonképpen. Arra, hogy felismerjenek valamit a gyerekek nézőpontjából. A gyerek az nem igazán tud teljesíteni, különösen a kicsi gyerek. Tehát ő teljesen arra van szorulva, hogy mindent kapjon. Az édesanyja, az édesapja ugye mindent ad a gyereknek, nem azt mondja, hogy fiam előbb dolgozzák. 2 éves, 3 éves gyereknek, akár 8-nak, 10-nek, ezt hiába mondjuk. Tehát, hogy nem a teljesítmények nyomán születnek meg az igazán fontos dolgok, hanem Istentől ajándékba kapjuk. Ez az, amire tanít bennünket a gyermeki nézőpont. Rá van utalva a felnőttre, és mivel rá vagyunk utalva teljes mértékben az Isten kegyelmére, mert mindent tőle kapunk. Ha nem így látjuk, akkor kizárjuk magunkat belőle, azt mondja, és akkor nem mentek be, akkor nem lesz tiétek az Isten országa. Tehát tanuljuk tőlük ezt a nézőpontot, és most ott azokban a családokban, ott van kicsik, amúgy is ott kell lenni velük, hogy így mondjam, a szőnyegen, és onnan nézni az egész világot, családot, a közösséget, és azt gondolom, hogy ez többek közt, sok minden más mellett jelenti azt, hogy a gyermek áldása családban, és kívánjuk is, hogy az legyen a családokban. És hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalomtételét. Kérem, hogy álljunk fel, a kedves szülőket, keresztülőket kérném, hogy jöjjenek ide ki az úrasztala elé. És megkérdezem tehát először is, hogy akarják-e, hogy a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszent egyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik őket, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Halotta Isten, halotta ember, szent fogadalomtételt, most együtt mondjuk, valljuk meg hitünket, elmondva az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a keresztelőt, ezeket a kicsi gyermekeket. Megköszönjük, hogy olyan jó reájuk nézni, annyi reménység van benne, annyi eljövendő ígéret. Köszönjük, hogy megőrizted őket, megőrizted az édesanyákat, családokat, és hogy könyörögjünk az ő életükért, és annál is több ér, mint amit az emberi szem és képzelet lát maga előtt az ő üdvösségükért, és hogy könyörögjünk most. Köszönjük, hogy most minden ígéret nékik adatik, amikor megkereszteljük őket, amikor te ráteszed szent lelked pecsétjét. Így kérünk, hogy áld meg ezt a keresztelőt a te ígéreteiddel, szent lelkeddel, a családokat is áld meg vele, hogy úgy élhessenek, úgy növekedhessenek ezek a gyermekek, hogy mindig felfelé figyeljenek és lássák ragyogni a te egedet maguk fölött. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Na most akkor. Na pici gyermekem. Kicsi fejlett előre hajtuk, hogy hátra, melyiknek? Juzsi. Úgy, a nevét a kicsinek. Rozina, én tégezet keresztellek az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Na, picit kérem, hogy nevét kérdezem.
Dániel
Antal, akkor úgy kéne, hogy hátul hozzájönnek. Dániel Antal, én tégezet keresztellek az atyának, fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Nagyon jó. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést,
lehessenek szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, anyaszent egyházunknak élőhitű tagjai és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most kérném szépen, hogy a gyülekezet felé tessenek fordulni, és énekeljük 131. Zsoltárunk harmadik versét.
Keressük ki közben a 226. dicséretünket, és annak mind a négy versét énekeljük.
Krisztusom kívüled. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra a Jelenések könyve első részének majd most nem tudom, 8. versétől, ugye azt hiszem, a fejezet végéig. Igen.
Én János testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Életben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mint ha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiátriába, Szárdészba, Filadelfiába és Laodíceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rántette jobbját, és így szólt. Ne félj, én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 arany gyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet.
Isten tegye áldottá az ő igéjét címbe fogadását, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, valahányszor a te házadba jövünk, színed elé állunk, le kellene roskadnunk, mint Jánosnak, amikor az Úr elé állott. Hirtelen átélte és megértette maga nyomorúságos, kicsiny voltát, bűnökkel teli életét. És most, amikor a te ígédet, hatalmas szavát halljuk, akkor ezt átéltük, és ezért kérünk téged arra, hogy emelj fel bennünket, biztos meg bennünket, és tisztíts meg bennünket, hogy láthassunk és hallhassunk nem csak önmagunkat immár, hanem halljuk meg a te akaratodat és kijelentésedet a te házadban. Ezért könyörgünk az Isten tiszteletért, az ige hirdetőjéért és hallgatójáért, de szent lelkednek munkájáért. Így kérünk, légy itt most közöttünk, hogy megtapasztaljuk a te hatalmas és kegyelmes jelenlétedet, felünk való fordulásodat és szeretetedet. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek, csak gyertek. Jó. Másik oldalra is gyertek, szépségei. Arra is, jó. Azaz. Arra is gyere. De. Hát, hogy körbeérünk, jó? Egy kicsit húzzadjatok bizonyaim arra felé, és akkor körbe fogunk érni. Nagyon jó. Fogd meg a kezit. Gyerünk. Nyuszics ember, adj csak oda a kis kezedet. Ügyesen, nincs. Jól van. Ez az. Jól van. Na, hát nagyszerű, örülök neki. Na most egy jót köszönjünk, jó? Áldás, békesség! Arra gondoltam, hogy először is, hogy a gyermekek jelenléte a templomban az mindig örvendetes, ezért milyen jó lenne, hogyha azt a bátorságot vennénk magunknak, hogy a gyülekezettel énekelnénk 2 szólamba, kánont. Hát kérem szépen, ki az a kicsik közül, aki ismeri ezt az éneket, hogy ne aggodalmaskodjál? Tegye fel a kezét, jó, el fogjuk először együtt énekelni, úgy van, főnök, te is ismered. Ő is ismeri, de ő már kamaszodik, úgyhogy jó. És a gyülekezet megismeri, tehát mi leszünk az egyik front, és ők a másik. Na, mit szóltok ez? Viszont akkor nagyon keményen kell énekelni. Mondjuk még megkérjük a gondnok urat, hogy majd csatlakozzon mi hozzánk, és akkor így bátran neki megyünk a gyülekezet tömegeinek. Jó? Először együtt énekeljük, és akkor elsőnek mi fogunk kezdeni, és akkor beintek akkor a gyülekezet. Jó? Tehát együtt először. Ne aggodalmas mondjál, nézd Jézusodra fel, ő felruház és táplál, rád gondot ő visel. Nincs ő király, ég és a fön ura, szívünk diét, légy annak is ura. Legfeljebb egy kicsit lejjebb menjünk, a dicsőt pedig kitartjuk, ugye? Ezek a klasszikus hibák. Na és most fogunk kezdeni mi. Kicsit lejjebb mentünk, most én még vezények fogok kezdünk, ugye, és a dicsőnél lép a gyülekezet. Ne aggodalmas mondjál, nézd Jézusodra fel, ő felruház és táplál, rád gondot ő visel. Nincs ő király, ég és a bőn ura, szívünk tiéd, légy annak is ura. Ne aggodalmas mondjál, nézd Jézusodra fel, ő felruhát és táplál, rád gondot ő visel. Nincs ő király, én és a fön ura, szívünk tiéd, légy annak is ura. Nagyon szépen köszönöm, hát ez nagyszerű volt, kicsit elassultunk, de hát sokan vagyunk. Na kérem szépen, három rövid történetet mesélek, ki lehet választani, hogy melyikre hasonlítok, vagy melyikre szeretnék, vagy melyik szeretnék lenni, vagy hasonlítani. Hát ebben van csúnya állat is, kevésbé csúnya, meg legalábbis általam kedveltem állat. Az első az nagyon csúnya, lehet, hogy már meséltem a történetét, ez a fogyasztói társadalom terméke, Józsi a patkány. Hát Józsi az az én pincémben lakott, annak idején, amikor még nagy-nagy viharok voltak délvidéken, háború, akkor gyűjtöttünk, és volt nálam rengeteg szappan. Míg észre nem vettem, hogy a szappanok tömegét valaki pici golyóra lerágta és megette, hát gyanítottam, hogy ez valami volt. Ezt egyszer rajta kaptam, tetten értem Józsefet. Már akkor is nagyon kövér volt, mert a sok szappantól hihetetlen kövérre meghízott. És mert továbbra is följárt, ez lett a végzete, mert úgy tudtuk elfogni Józsit, hogy már nem tud gyorsan szaladni, ilyen kövér lett a sok szappantól. Ugye? Hát ez a rabló haramia magatartás, akkor megszállok, tömöm magamba, még akkor is, ha belehalok. Igaz? Hát ennyi volt. Második az a kórház macskája, annak nem adtam nevet. Nagy, az is olyan jó termetes kandúr volt, soha életemben még nem láttam ilyen állati viselkedést, aki minden hónapban körülbelül egyszer megjelent nálam, és bezörgetett szabályosan, verte az ajtót, és nagyon csúnyán nyávogott, és követelte a tejet. Ha nem adtam neki, addig verte az ajtót, amíg ez meg nem történt. No, két lábra állt, és így szabályosan az első lábaival tükörte az ajtómat. És akkor megkapta, kierőszakolta tejet, megszopálta, elment. Körbejártott az egész vidéket, mindenhol koldult, és aztán, ha nem kapott valamit, akkor ott nyávogott. Hát ugye azt mondhatnám, hogy ez a nekem jár, ez a hiszt is, ugye? Hogy ne, nekem jár, mi nem adnak még, nekem jár, ugye? Meg nem csinál semmit, csak mindig követelődzött. Ugye? Ismerjük ezt a... És a harmadik, az egy kutyus, akit kivertek az utcára, egy nagyon szép kutya volt, aki egyszer megjelent nálam, és úgy döntött, hogy én leszek az ő gazdája. És hát nem így lett, hanem odaadtam, odaajándékoztam, de talált magának gazdit otthon. Nagyon szép, nagyon intelligens kutya volt, aki nagyon tudta, hogy rá van szorulva arra, hogy ne verjük ki, pedig biztos, amíg gonosz emberek kitették az autóból. És ő is ott volt, addig nem ment el, amíg gazdát talált, helyet nem talált, meleget talált, otthont nem talált. Hát, kérem szépen, melyiken vagyunk mi? Józsi? Macska? Vagy a leszi kutya? Mert úgy hívtam, hogy leszi kutya. Melyik szeretné lenni? Hát biztos Józsi nem, igaz? Követelező macska sem szeretné lenni, igaz? Hisztis macska, nem? Hanem ilyen leszi kutya, aki szereti, ha van egy gazdája, és van otthona. Hát mit gondoltok, a hittan az miről szól? Arról, hogy elmondjuk újra és újra magunknak is, és nektek is, hogy van gazdánk, van otthonunk, és ő hív bennünket, nem zavar bennünket, hanem nagyon örül, hogyha ott vagyunk vele, és nagyon szeret bennünket, és megajándékoz bennünket. Hát így a harmadik az, amit én úgy gondolom, hogy választanánk, jó? És akkor mielőtt elmegyünk a gyerektanításra, énekelünk egy éneket, de ezt együtt, és nem kánonba, és egy verset, szerintem ezt is ismeritek, így hangzik, hogy jöjj, mondjunk hálaszót. Ki ismeri a kicsik közül? Na, azért van egy pár, nem olyan sok, ezt viszont tanulni kell a felnőttektől. Tehát jöjj, mondjunk hálaszót hűszájjal és hűszívvel. Ezt együtt elénekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hűszájjal és hűszívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya őrben is volt mindig gondja rám, a sok jót melyel áll, ki sem mondhatja szám. Na, egy nagyot köszönjük, Kutyuzó úr. Áldás békesség, áldás békesség, Istennek dicsőség, ezt is hozzáteszünk. Most kérem szépen, ugye elmentek órára, a kicsik viszont, ugye az óvisok, azok pedig mennek a dovonénihez. Itt van a dovonéni, vagy mindenki veled megy, Norbert? Ja, jó. Jó, óvisok is vannak itt? Na jó, van, majd... akkor menjetek szépen, ezt most nem tudom, hogy van. Jó. A 171. dicséretünket keressük ki, és énekeljük. Megáll az Istennek igéje. Istennek igéjét olvasom, amint az megiratott a mi számunkra, Jelenések könyve második részének az első 7 verse, az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár, tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél te át vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartodat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, aki győz, annak enni adok az életfájáról, amely az Isten paradicsomában van. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Jelenések 7 leveléből általában szívesen prédikálnak a lelkészek sorozatokat, evangelizációkat. Azt is elárulom, hogy többek között azért, mert nagyon gazdagon föl van dolgozva, és sok mindent megértünk, ha egy kicsit el is mélyedünk ezekben a háttér ismeretekben, és ugyanakkor nagyon is megszólít. Nagyon megszólítóak ezek a levelek, tényleg tükörgyanánt vannak a gyülekezeteink számára, és most nekünk is van ilyen alkalmunk belepillantani az ige tükörébe, az első levélbe, és először magam is egy kevés ismeretet hozok fel arról, hogy milyen hely volt ez az Efézus, mert ez nagyon fontos, ott az első század végén, és kiderül, ha egy kicsit megnézzük, hogy ez ugye Kis-Ázsiában van, ott a téli részen, ez volt az akkori Kis-Ázsiának a legjelentősebb városa, nem is a fővárosa volt, de így is nevezte magát, hogy az ázsiai provincia első városa, és nevezték Ázsia fényének, és ez egy gazdag város volt. Valamennyi szárazföldi út mind átment rajta, ami Róma felé vezető út is, sőt, tudjuk a leírásokból, hogy amikor már a mártírok seregeit vonszolták, vitték fel Rómába, Efézuson keresztül mentek, és az ottani efézusi gyülekezet, akik még éppen nem voltak letartóztatva, amennyire tudott, gondoskodott átmenetileg ezekről az emberekről. Tehát a másik, ami nagyon fontos, hogy egy szabad város volt, ugye voltak a középkorban szabad királyi városok, hát Róma alatt is voltak ilyen szabad birodalmi városok, akik főleg kiérdemelték a kiemelt lojalitásuk, császárhűségük okán, és nem volt éppen ezért benne helyőrség, megszálló hatalom, mint mondjuk Jeruzsálemben, ugye ott volt a templom mellett az Antónia kaszárnya, mindig figyelmeztet, hogy itt vagyunk, és figyelünk rátok. És hát volt benne minden, ami az ókorban volt, játékok, nagy ünnepi játékok, ugye fesztiválok, hogy így mondjam, és akkor sokan, tömegek jöttek, nagy volt a turista forgalom, mert hogy az ókor egyik csodája a 7 közül, az ott volt az efézusi Artemis vagy Diana templom, amiről ugye ismerjük az apostolok cselekedetében, hogy ott volt az ötvösök lázadása, mert Pál apostolt ugye ellenségnek tekintették, hogy mi lesz velünk, ha kereszténységit elkezd terjedni, és nem lesz több Diana szobrocska, meg templom, ezüst szobrocska, mert ugye óriási mennyiséget eladtak. Tehát ez a híres Artemis templom ugye a termékenység kultusznak volt a középpontja, azt gondolnák, hogy nagyon szép szobor volt benne, hát egy igen ősi, rendkívül csúnya fekete szobor volt, ez az Artemis szobor ott, de annyira régi, senki nem tudta, hogy hogy került oda. Nagy becsben állt, és mentek oda, ugye nagyon sok házaspár, hölgyek, akik még problémáik voltak gyerek áldással, és hát nyilván ebben a százezres, sok százezres forgalomban sokan azt mondták, hogy hát minket meggyógyította Diana, annál több szobrát tudták eladni. Nos, egyébként, hogy a hűsége ugye a városnak, hogy volt Claudiusnak, meg Néró császárnak is temploma ott, tehát azért el tudjuk képzelni, mondjuk így azt a mérhetetlen ideológiai nyomást. Az Artemis templomban pedig százával voltak az úgynevezett kultikus prostituáltak, akik ezekkel a kultuszokkal ugye óriási vonzás körzete volt, magyarán szóval ezek ilyen vallásos nyilvánosság volt a templom, és még volt egy nagyon súlyos tétel ebben, amit jó, ha tudunk, hogy védelmet jelentett, ha egy tulajdonképpen bűnözőit, ne az ószövetségi menedékvárosra gondoljuk, hanem bárki, aki bement a templom területére, az onnantól kezdve nem volt hát büntethető, nem lehetett letartóztatni, ugye mentelmi jogot kapott Artemistől, ugye? Tehát el tudjuk képzelni azt, hogy mit jelentett az Artemis templom a városnak, mindenféle tekintetben. Az egyik filozófusuk, egyébként nagy ismert filozófus, akit ilyen komor és sötét filozófusnak is neveztek, meg a könnyek filozófusának, az már korábban élt évszázadokkal, az azt mondta, hogy olyan erkölcstelen Efézus, hogy annél nem lehet sírás nélkül beszélni róla. Tehát így körülbelül azt hiszem, hogy kicsit meg is tudjuk ezt alapozni, hogy milyen volt a más, és mi volt ebben a megdöbbentő. Miért kell ezt ennyire elmondani, hogy az egyik legnagyobb győzelmet ott aratta a kereszténység ebben a városban. Ugye Pál 2 évet tölt Efézusban, és nagy missziói munkát végez. Ott olvassuk azt, hogy ennek nyomán ugye a nagyon erős okkult szellemi háttérben összehordták ezeket a varázskönyveket, és elégették, mindegy 50 000 ezüstöt ért. Ez azt mondja, hogy egy nagy tömeg könyvet hordtak ott össze. A keresztények is tagadták meg a vele való közösséget, hát nem véletlen, hogy föllázadtak az ötvösök is, mert radikális szakítás volt az efézusi korszellemmel. Tehát miközben a legnagyobb mélységbe zuhant már ez a város évszázadok alatt, eközben ott van a legnagyobb éhség. És ez egy nagyon drámai, és nagyon, ugyanakkor nagyon nagy biztatás, azt hiszem, még János apostol is a hagyomány szerint itt volt élete végéig, sőt ide hozta, ugye rábízta hagyomány szerint Jézus még a kereszten, az édesanyját, az is ott lett eltemetve, és ide írja Pál az egyik legszebb és legfontosabb levelét, és azt mondja ugye benne az efézusi levélben, hogy titeket is életre keltett, tudnélik a Krisztus, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez. Ugye tehát az a lelkület, az a szellemiség, ami átjárta a várost, amely megölte, halottá tette ugye, őket, ezek megelevenedtek az evangélium hatására. És ez az első nagy üzenet, hogy a Krisztus kezében ott van a 7 csillag, és ott van a 7 gyertyatartó, ott van Efézus is, és keresztény szempontból mondhatjuk, hogy egy extrém világ az efézusi, ennek a világ nagyon erős a vonzása, ugye a levegő birodalmának fejedelme és a Krisztus párbaja szintere az efézusi aréna, és íme a gonosz a vesztes. Meg-meg szomorodunk a minket körülvévő világon, magam is tapasztalom egyre inkább azt, hogy hajlandó vagyok erre hogy a lamentálásra, mint ugye Jeremiás panaszai, és elfeledkezünk arról az evangéliumról, hogy mit jelent az, hogy Krisztus kezében van, a csillag a Krisztus kezében lenni, ugye azt mondja János evangélium, hogy senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ugye, és ennek a hatalmasnak, a Krisztusnak a népe képes szembe menni az árral. Ez az igazán, vagy ez igazán az efézusi csoda, hogy így mondjam, nem az Artemis templom, hogy ők olyan hittel tudtak ott élni, hogy szembe tudtak menni az árral. És ezt éli meg, és valósítja meg ez a gyülekezet a hétköznapjaiban, és gondoljuk el, hogy ez milyen nyomás lehetett, ez nagyon erősen rétegződő társadalomban, a különböző céhek, a különböző osztályokban, ott nem lehetett kiszállni belőle és kívül lenni, együtt kellett velük menni, élni, részt venni ugye a közös alkalmakon, és ha nem vett részt, ugye annak következményei voltak, társadalmi szokások, elvárások, ugye, és világosan látja ezt, amikor mondja, hogy az egyház ura, hogy tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról. Ugye? Fáradozni és kitartani. Olyan erények ezek, tenni, amikor kell, amelyeket ugye, nem szoktak ma már ügyekérően nagyon gyakorolni, csak ott, ahol a Krisztus kezébe tudja magát valaki. A motiváció mondjuk így olyan erős, ugye, az ilyen erkölcsi szellemi közegben bizony meg kell vívni a harcot, hoznák, vagy visszahoznák a világot, az Efézust visszahoznák az életbe, a gyülekezet közösségébe. Világosan látják, hogy nem szolgálhat két úrnak. Ez a fekete-fehér helyzet olyan mélységben van, annyira erkölcstelen a világ, ugye a könnyek filozófusa mondja már 300 évvel előtte, hogy vagy van, vagy fehér, vagy fekete, ez az a helyzet. Nem lehet az Artemis temploma az ember egyszerre, meg nem lehet a Szentlélek temploma. Ugye Páli gondolat ez, hogy Szentlélek temploma vagytok, hát nem vagyunk, akkor az Artemis temploma, nem lehetünk. Efézus világa az pontosan arra jó, hogy ezek a különbségek világosan megfogalmazódjanak. És egy ilyen nagyon mélyre süllyedt világban bárkit megmenteni, ugye Krisztushoz vezetni csak úgy lehet, hogyha világosra teszik, hogy mi a fehér és mi a fekete, mi a jó és mi a rossz. Mit mond az Isten evangéliuma és mit mond az Isten törvénye erről vagy amarról. És hát itt van ez a sokat idézett súlyos mondat, de az a panaszom ellened, nincs már meg benned az első szeretet. És ez egy nagyon fontos figyelmeztetés, ezt nagyon sokféle módon körbejárták már. Én azt érzettem most meg, hogy veszélyes dolog fogyó szeretetben, csökkenő lendülettel, motivációval nehéz terheket hordani. Kitartani, fáradhatatlannak maradni. Ez veszélyes dolog. Még nem tartott a gyülekezet, hogy végzetes baj legyen, de elindult ezen az úton. Ugye, egyéni szinteken hány ilyet élünk meg, tartósnak, szilárdnak hitt emberi kapcsolatok, és közben elkezd fogyni ugye, valami, az első szeretet, változatlanok a terhek, és előbb-utóbb vagy roppan, vagy robban, hogy ilyen szójáték szerint mondjam, és állunk tehetetlenül, hogy ez hogy lehetséges, hogy fordult így önmagából. Hát a Krisztus szolgálatában is hasonlóképpen van. De mi a megoldás? De vissza oda, ahol a forrás van, a megújulás van, vissza az első szeretethez, magához, az élő Úrhoz. Tehát nem arról van csupán szó, hogy visszagondolom, de jó volt akkor. Ugye? Ez már nem ment meg senkit. Ez már nem forrás. Megemlékezünk, ezek nosztalgikus dolgok, amit kellemes végig gondolni, de az nem ad nekem erőt. Az első szeretet az maga az élő Úr. És milyennek a módja? Az, hogy emlékezés, megtérés és az előbbi cselekedetek cselekedetés az azt jelenti, hogy a megtérésed méltó cselekvés. röviden ezt a hármat megnézzük, az emlékezésünk után nem a megszépítő múlt felidézésre csupán, hanem olyasmi, mint a tépozó fiú, amikor egyszer azt mondja, hogy magába szállott az eredeti szó, hogy felébred, feleszmél ez az emlékezés, azt mondja, hogy most mi van, tudnék otthon. Az, hogy mi volt, amikor eljöttem, most mi van. Az én atyámnak házában mi is sok béres bővölködik kenyérrel, itt és most, akkor elindulok visszafelé. Ugye ez az a fajta emlékezés, hogy hát hol is vagyok én, mi is kicsoda az Isten, mi is történt velem. Ugye arra emlékezik rá, tehát arra eszmél rá, hogy honnan is esett ki, és most is ott lehetne. És mi kell ahhoz, hogy visszamenjen, újra el kell mondani, hogy mi van az atyai házban, és akkor újra elmondja, és elindul visszafelé, hogy kicsoda az atya, mit jelent nekem, és már személyessé téve, az Úr Jézus Krisztus áldozata, mi a kegyelem, mire hívott bennünket az Isten, újra és újra elmondom, emlékezem. És akkor lehetséges helyes döntést hozni, átszabni a gondolkodásomat, azt jelenti ez, hogy tér meg, hogy radikálisan megváltoztatni a gondolkodásomat, de már változok, hiszen kimondtam azokat a gondolatokat, amik szerint kezdek újra gondolkodni. Nem a világhoz szabom most már, ugye a római levél mondja, hanem ahhoz, amire emlékezem, hogy kicsoda is az Isten nekem. Ez a másfajta gondolkodásmód aztán döntést eredményez bennem, és ezért kell megváltozni a cselekedetnek is. Nem csak a szónak, nem csak a beszédnek, nem csak a gondolatnak, hangulatnak, hanem a változás az, ami igazán, vagy igazivá teszi az elhatározást. Ugye mit mond Jézus, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket, és önmagamat is ezzel ellenőrzöm. Mik is az én gyümölcseim? Jézus nem tűri a kettős mércét, a beszéd és a gyelekezet, és a cselekedet között. És ez nagy kísértése ellenfele lehetett az efézusi gyülekezetnek, amellyel szemben ugye szüksége is lehetett az Isten minden fegyverére, hiszen ugye az Efézusban van ott a, úgy szokták mondani, a lélek fegyverei, de az Isten fegyverei ezek, mindegy. Mert azt mondja, hogy megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedetét, egy olyan pozitív, ilyen reménykeltő üzenet ez. Mit akartak ezek a nikolaiták leegyszerűsítve, hogy rá akarták venni a keresztényeket arra, hogy a pogány kultuszban is azért vegyetek részt. Már szóval a társadalomnak ebben a tevékenységében is jelenjetek meg, ti már keresztények vagytok, nektek már nem számít, itek nem fog elragadni magával, nem fog kiemelni az üdvösségből, nem fog elszakítani Krisztustól, gyertek csak el, ugye az ázati lakomákra, a céhes bulikra, hogy így mondjam, és annak szabadosságaiba, mert hiszen ti már megváltottak vagytok, és ez volt a nagy rafináció, ugye, mert azt mondja, hogy hát az üzlet, és akkor hogyan is lesz. A tehetős rétegek voltak ennek főként kitéve, hogy vegyenek részt ezekben a dolgokban. És ez a tanítás ugye arra biztat, hogy mivel ti már Krisztusban vagytok, nem árt ez nektek. Hát valószínű, hogy ebben rogyott meg az európai modern kereszténységünk is, ugye? És Krisztus nagyon kemény szót használ, ugye, ezt a lelkületet, azt mondja, ezt a nikolaita lelkületet, ezt gyűlölöm. De előbb ugye a kereszt, amit ők haragszik, az is elég félelmetes dolog, hogy Jézus haragszik, azt mondja, ezt gyűlölöm. Ugye ez a halálos méreg, ezt bevinni és aztán beépíteni a keresztény kis életrendszeremben, az maga, mint hogyha ugye a legsúlyosabb mérget bevenném, és ugye hányat láthatok bizonyára, akár Pál is, akár a gyülekezet Efézusba ezen az úton elveszni. Ezzel a szellemiséggel szembeszállni nem egyszerűen győzelem, vagy valami nagyon rendes dolog, hanem itt kezdődik az élet. Azt mondja Aki győz, annak enni adok az életfájáról, mert ez élet és halál kérdés. Ez a gondolkodásmód, magatartás megtagadása, vagy elsodródása, az élet vagy halál kérdés. Az élet, amelyiknek a forrása, ugye, az Isten kertjében van, honnan kiüzettünk, és tulajdonképpen az evangélium meg pontosan az, hogy utánunk jött, ugye, hogy elmentünk, nem lehet visszamenni, ismerjük az ősi történetet, de csodálatos módon utánunk jött, már lehozta az életet, mely Istentől volt készített énekei karácsonykor, hát ott van ez az élet, ne tagadjuk meg, hanem vegyük el Istentől. Tehát emlékezzél meg, honnan estél ki, tér meg, és az előbbi cselekedeteidet cseleked, akkor az első szeretet világába, az életbe, magába, Isten életébe kerülök vissza. Isten áldjon meg bennünket, hogy ellennézve be a tükörbe végig gondoljuk, hogy hol is tartok ezekben a kis csúszásokban, kompromisszumokban. Mindig eszembe jut ez a kép befejezésül, de pozitívat akarnék mondani, most hirtelen nem jut eszembe, de ez legalább nagyon képszerű, hogy ilyen micsoda földcsúszamlások történtek világban, megdöbbentő Kínában, hogy kezdődik egy földcsúszamlás, hogy a hegy az többnyire egy kő. Kövön van egy vékony réteg, föld vagy agyag, most esik, elkezd sikosodni a szikla és a föld, minden rendben van, és egy centit csúszik a dolog. Hát de egy centi mi az? Egyszer csak aztán földcsúszamlás, az erő a kompromisszumoknak, ez a problematikája, hogy egy-egy centi, aztán egyszer csak jön a földcsúszamlás. Isten óvjon meg bennünket ettől, hogy elsodorjon a világ, hanem tudjunk emlékezni, megfordulni az úton, megtérni, és újra az első szeretetben élni. Amen. Keressük ki a 312. énekünk harmadik versét, az Úr elé határod szív alázatát. Istenünk, ha megvizsgáljuk magunkat, bizony lehajtott fővel állunk előtted, mert elhagytuk az első szeretetet, elhagytunk tégedet olyan sokszor, sok kicsi elmozdulásban, sok kicsi fölcsúszamlásban, amik bele simulnak természetszerűen a mi dolgainkba, és aztán egyszer csak jön a nagy omlás, és maga alá temet. Köszönjük, hogy eddig megmentettél bennünket ettől, vagy pedig kihoztál bennünket a mélységből, amikor kiáltottunk hozzád. Most hogy könyörögjünk azokért az életekért, akiket sodor magával a világ, vagy akik talán ezt nem is látják, nem is értik. Hogy könyörögjünk a gyülekezetünkért, a gyülekezetünknek a cselekedeteiért, azért, hogy azok téged, az első szeretetet tükrözzék. Hadd könyörögjünk az előttünk álló egész esztendőért, a tanítási évért, amelyben annyi mindent szeretnénk jól elvégezni, méltóan a te nevedhez reált, figyelve, tőled kérve a vezetést. Köszönjük a kicsinyeket, a gyermekeket, legkisebbektől a legnagyobbakig. Köszönjük a családokat, akiknek fontos az, hogy vigyázzanak rájuk, hogy vállalják őket, neveljék őket, akik hordozzák őket, és a te kezedbe teszik, mert ott vannak a legbiztosabb helyen. Köszönjük, hogy így tudhatjuk mindnyájunkat, magunkat, a te egész népedet a te kezedben. Hadd kérjünk, édesatyánk, most különösképpen azokért, akik megszomorodtak, akik drámai módon átélték azt, amikor te csak valaki valóban eltűnik a szem elől, mert te elszólítod, mert döntés hoztál felőled, amelyet sokszor nem is értünk hirtelen. Könyörgünk a gyászolókért, légy velük, erősíts meg őket, vigasztald meg őket, és taníts bennünket a te utadon járni, taníts bennünket folytonosan figyelni arra, hogy vajon hol is tartunk az úton, vajon az élet felé megyünk-e, vagy a halál felé. Így kérünk téged, légy velünk, könyörgünk a betegjeinkért, azokért, akik fájdalmak között élnek, akár testi, akár lelki, akár valami más legyen, ami terheli őket. Köszönjük néked azt, hogy velünk voltál az elmúlt héten, és bizonyosan tudhatjuk, hogy velünk leszel a következő héten is. Kérünk a mi gyülekezetünknek a terveiért, programjaiért, kérünk azért, hogy mindig te igéd szólaljon meg mindenkor a mi szánkon. Így kérünk, hogy hallgassd meg a mi imádságunkat, és te szent lelkednek az erejét adjad a mi szánkba, hogy fel tudjunk készülni, fegyverkezni léleknek minden fegyverével. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az alkalmakat hirdetem, már elindultak a ifjúsági órák is, és itt most különösképpen hirdetem azt is, hogy szerdán este 17:30 a női biblióra is beindul, erről ne feledkezzünk meg. Eltemettük az elmúlt héten Povelka Ernőné Mód Teréziát 77 éves korában. A vigasztalás igéit a 103. Zsoltár 14. verse alapján hirdettük, mert ő tudja a mi formáltatásunkat, és megemlékezik arról, hogy mi por vagyunk. Utolsó útjára kísértük ki Móré Lajost 75 éves korában, az igét a Róma 5:8-ból vettük, az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt, Isten vigasztalja meg a megszomorodott szívűeket, adja nekik békességet és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom családokat. Hirdettem azt, hogy tegnapi napon megáldottuk Póta Beáta és Kellner András házasságát. Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak. Jövő héten szombaton, csak nyugodtan, hagyd menjen. Jövő héten szombaton kérik Isten áldását házasságukra, Spella Erzsébet és Brenzovics László. Mai napon megkereszteltük Zagyva Székely Rozinát, Székely Anikó és Zagyva László gyermekét, valamint Ház Dániel Antalt, Nagy Csilla és Ház Antal gyermekét. Szeretettel köszöntjük őket, és Isten gondviselő szeretetét kérjük a családok életére. Isten hozta őket. Most pedig átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntünk, különösen is a gyerekeket, hiszen a mai napon hittanos évnyitó, konfirmandus évnyitó istentisztelet van. Kérjük, hogy egyrészt egyeztetésre maradjanak itt az istentisztelet után, illetve jöjjenek hátra a gyülekezeti terembe, és vegyünk részt egy közös szeretet vendégségen. Ma délután 3 órakor a nyári közös tábornak a kiértékelése lesz. Kérjük azokat, akik szívesen eljönnek, részt vettek a táborban is, van hozzászólni valójuk, jöjjenek el. Kedden, a Biblia óra után pedig a szőlőskert gyerek sátornak a programjait értékeljük ki. Oda is minden munkatársat és esetleg résztvevő szülőt is szeretettel várunk. A különböző ifi alkalmak is elindultak. Ugye ma este 6 órakor lesz a Vita ifi, illetve a Dávid ifi 16:30. Az Ádám kör is megindítja programjait. Tehát ezen a héten, szeptember 23-án csütörtökön lesz az első őszi alkalmunk. Szeretettel várunk minden férfitársat. Az első alkalom Pirót Béla testvérünknél lesz este 7 órakor, igaz? És hát aki nem ismerné Pirót Bélát, csak emelt föl Béla a kezedet, nézős, hogy lehet nála jelentkezni. Aki eddig még nem jár ebbe a körbe, az ezután is jöhet. Tehát egyetlen kritérium van, hogy férfi legyen. És ezen túl pedig nem zárt körű klub, tehát mindenkit szeretettel látunk. A jövő héten szombaton egy kirándulás szerveződik, aminek az atyamestere Szabó Máté, és át is adnám neki a szót.
Áldás békesség, a kirándulás célja az oroszlány határában fekvő Majki kolostor felkeresése, és az ott található kiállítás megtekintése. Ehhez találkozó lesz szombaton 25-én a Kelenföldi pályaudvar előtt 8:30-kor, és további részletek a szórólapon elolvashatók, amit, hogyha valaki nem kapott volna bejövet, akkor még kifelé elveheti. Köszönöm szépen!
Hát reméljük, egy jó túra lesz, és talán kevesebb eső lesz, mint mostanában volt. De ha lesz eső, akkor sincs gond, végre csak föl kell öltözni. Készüljünk arra, hogy október 3-án este 6 órakor egy koncertet élvezhetünk Bach és az olasz barokk címmel, Borsányi Márton és barátai a barokk fesztivál keretébe Budapest más helyén is koncerteznek, nálunk is itt vannak, éljünk ezzel a lehetőséggel. Továbbra is várjuk a támogatást Abaújvár, illetve az árvízkárosultak javára, különösen a református szeretetszolgálat lehetőségét ajánljuk a testvérek figyelmébe. Már rajtuk keresztül eddig is többféle támogatást eljuttattunk. És még két fontos dolog, hogy a hírlevélben szerepel evangelizációs időpont ezen a héten az nem most lesz, hanem egyeztetés alatt van, hogy hova tesszük át. Illetve ne felejtsük el, hogy van az egyháznak egy hivatalos lapja, a reformátusok lapja. Kijáratnál, a pénztárosi asztalnál található belőle példány. Éljünk azzal a lehetőséggel, hogy a közegyháznak az életéről is tudunk információkat szerezni. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és amíg keressük a 423-as dicséretünket, akkor szeretném aláhozni, hogy akkor engemet a viseltisztelet után, kivonulás után a konfirmandusok keresenek meg elsősorban, de most fogunk egyeztetni, aki itt van, illetve ha valaki hozzátartozó, úgyhogy nagyon fontos, hogy ne menjenek el. A szeretett vendégségre amúgy is várjuk őket, és még a férfi körhöz hozzátenném, hogy volt ugye női huszár is, de nálunk még senki nem bukott le idáig, úgyhogy csak úgy viszont. Tehát a 423-as, akik bíznak az Úristenbe. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.